Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében, húsvéti örömmel, feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Amen. A 187. dicséretünk éneklésével kezdjük meg húsvéti istentiszteletünket. A 187. dicséretünk így kezdődik. E húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. A gyülekezet foglaljon helyet. A gyermekek, akik a gyermek istentiszteleten járnak, mindig elmondják az imádságot, és elmennek a gyermekórára. Ilyenkor húsvétkor nem is szoktunk tartani gyermekórát, ők hallgatják az ígét, de most másképpen lesz. Most ők készítettek egy kis meglepetést számunkra, úgyhogy megkérjük a gyermekeket, és Virch Zsuzsit, a vezetőiket, hogy álljanak ide, és amivel készültek, mondják el nekünk. Isten dicsőségére.
Húsvéti ének. Feltámadott az Úr bizonnyal, ó égi hit, ó szent valóság, mely értünk hordta a keresztet, nem halt a sírba annyi jóság.
Feltámadott az Úr bizonnyal, mert szeretet volt szíve lelke, a szeretet maga az Isten, megölni Istent hogy lehetne?
Feltámadott az Úr bizonnyal, ez üdvösségünk büszke vára. Roncsátok el tornyát, azon túl idészségteknek nincsen ára.
Feltámadott az Úr bizonnyal,
Ezt hirdetem egész hitemmel, s tudom, ha napvilágom elvész, rám tekint az Istenemben.
Feltámadott az Úr bizonnyal, ó, ha mindez csak mese áll, mind hasztalat, ha prédikáljuk, nagy diadalmunk a halálon.
Feltámadott az Úr bizonnyal, erős hittel hiszem ez egyet, s azoknak, ki keresztre mondták, örökségül hagyja a mennyet.
Köszönjük szépen. Akkor elmehettek a gyermekkórára. A gyülekezet pedig a 356. dicséretünk első, második és harmadik versét énekelje. A 356. dicséret éneklésével folytatjuk húsvéti istentiszteletünket. Ez így kezdődik. Felvirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Ami segítségünk, húsvéti ünnepszentelésünk, megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a húsvéti történetet, amit írva található. A Máté írása szerint való Szent Evangéliumban, a 28. részben, az első 10 versben. A megnevezett szent helyen, a Máté Evangélium 28. fejezetében így hangzik a húsvéti történet. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, oda menvén elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltőkben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a halottak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amit megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. És ím, előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondottam nektek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött ővelük Jézus, mondván, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, és mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mentek, íme az őrségből némelyek, bemenvén a városba, megjelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. És egybe gyülekezvén a vénekkel együtt, tanácsot tartván, sok pénzt adtak a vitézeknek, ezt mondván. Mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, miközben mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, s kimentünk titeket a bajból. Azok meg fölvevén a pénzt, úgy cselekedtek, amit megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között minden mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyik pedig kételkedtek. És hozzájuk menve Jézus szólt nekik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy lelket teremtettél belünk, és mi lelkünk hozzá tud fordulni, és imádkozni tud. Köszönjük, egy ilyen végtelen nyitottságot adtál mi nekünk a nem látható dolgok iránt, és köszönjük, hogy ez megmaradta a bűneset után is. Ugyanakkor megvalljuk neked, hogy ezt a lehetőséget, hogy a mi lelkünk föl tud emelkedni a látható dolgok fölé, rosszul használtuk ki. Mert a mi lelkünk képes a babonaságokra is, mindenféle neked nem tetsző, láthatatlan, misztikus dolgokkal való foglalkozásra, és akkor ezt a nagy lehetőséget rosszul használtuk. De köszönjük, hogy te gondoskodtál róla, hogy az életünk során mindig egy-egy ige, egy-egy igei gondolat, bibliai vers vagy evangéliumi üzenet eljusson hozzánk, hogy a lelkünk fölét tudjon emelkedni ezeknek a dolgoknak, és téged keressen. A láthatatlan világban, és hitáltal belekapcsolódjunk azokba a dolgokba, amik különben el vannak rejtve. De köszönjük, hogy még följebb emelkedhet a mi lelkünk. A láthatatlan dolgok fölé, te hozzád, Úrunk Istenünk, te hozzád emelkedik a mi lelkünk, aki teremtetted a látható és a láthatatlan világot. Téged, Istenünk, keresünk most is, aki minket teremtettél, megváltottál, megtartottál és ide vezettél. Téged keresünk, Istenünk, aki szeretted az embert és nem hagytad a bűnben. Téged keresünk, aki úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött fiadat adtad, aki elküldted az Úr Jézust, hogy meghajna a bűneinkért. És téged keresünk, Urunk, akinek a kezében van minden hatalom, és a halált is legyőzted, és a te fiadat, az Úr Jézust kihoztad a halálból, és húsvétkor feltámasztottad. Köszönjük, Urunk, hogy így a mi lelkünk már tud imádkozni. és imádságban hozzád jövünk, és elmondjuk mindazt, ami bennünket foglalkoztat, a nehéz dolgokat is eléd hozzuk. Megmutatjuk neked a mi betegségeinket, gyengeségeinket, és kérjük, hogy ahogy sokszor megerősítettél bennünket, most is add a te erődet. Lélekben erét helyezzük a mi betegeinket, akik talán kórházban vannak, műtétre készülnek, valamiféle szenvedésben vannak, vagy akár otthon szenvednek, és köszönjük, hogy te vagy az áldott orvos, aki sokszor közel voltál hozzánk, és hozzájuk is. Amikor lent jártál a földön, Krisztusunk, a betegeiket, az emberek a te lábaidhoz helyezték, most is ezt tesszük. Bizalommal és hittel. Hozzád jövünk, Urunk, a szomorúságainkkal is, amikor a gyászoló testvérekre gondolunk, akik közöttünk vannak, vagy a mi veszteségeinkre. Te vagy, Urunk, az, aki a gyász éjszakájában is fényt ragyogtatsz fel. Éppen most a húsvét fénye ragyog fel közöttünk. Add a te vigasztalásodat és erődet. Hozzád hozzuk, Urunk, ami olyan sok oldalról megtámadott társadalmukat, magyar népünket. Hozzád hozzuk, hogy könyörülj rajtunk, és hogy többször a történelem során az evangéliumot, az igét a középpontba helyezted, és megtartottad ezt a népet, és adtál igét a kezdetek kezdetén István királyunknak, adtál igét, hogy a fiának igei intelmeket tudjon adni, adtál igét nekünk, magyaroknak a reformációban, és minekünk itt Vekerletelepen is. Adjál tőled való gondolatokat, hogy az életünket úgy rendezzük, hogy neked kedves lehessen, hogy a te áldásaid ránk szálljanak. És köszönjük, Urunk, a húsvét ünnepét. Köszönjük, hogy örömmel van tele a mi szívünk, valami ide hozott bennünket egy belső öröm, hiszen van nekünk élő Urunk és megváltunk. Téged keresünk, Krisztusunk, kérünk, légy közöttünk, igéd és lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 348. dicséretünk első versét. A 348. dicséret első verse így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján az evangéliumot, húsvét üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Máté evangélium 28. részében, a 4. és az 5. versben. Az őrizők pedig tőle való féltőkben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalvá mondta az asszonyoknak: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint nektek megmondotta. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. Kedves ünneplő gyülekezet, ismét megadta az Úr, hogy együtt lehetünk húsvét ünnepén, és nekem különös öröm az, hogy hirdethetem most még ezen a húsvét vasárnapon is Isten igéjét közöttetek. Amikor is az alapelvemhez tartom mindig magamat, ami nagyon egyszerű, hogy karácsonykor karácsonyról prédikálok, nagypénteken nagypéntekről, húsvétkor pedig húsvétról, tudnék, hogy mi történt húsvétkor. Tehát nem általános üzeneteket szeretnék átmondani, elmondani, no, nagyon sok mellék gondolatot talál az ember húsvét ünnepén is. Mi történt húsvétkor? És miért ünnepeljük a húsvétot? Miért vagyunk most ilyen sokan? Miért jöttünk el ezen a napon? Bizony, nem könnyű úgy erről beszélni, úgy általában a profán életben. Mert hogy benne élünk egy zakatoló, Isten nélkül berendezkedett szekuláris közegben, ahol ezekre a szent dolgokról nehéz akár megszólalni is, mert olyan is van, hogy kicsit úgy rösteli az ember, vagy szégyeli az ember ezeket a dolgokat, de hát ezen már azt hiszem túl lehetünk, hiszen megvan írva, hogy azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. De valahogy, mintha nem illenének ezek a vallásos vagy szent dolgok, meg a feltámadásról való szavak ebbe a profán világba. Továbbá nem is könnyű megmagyarázni ezeket, hogy mik is történtek, mert olyan elemek vannak benne, amik valahogy nem illeszkednek a mi tudományosan megalapozott világképünkhöz. De hát vajon nincsenek olyan események, úgy húsvéttól függetlenül is, ami életünkben, amik hogy igazából nem magyarázhatóak? Nincsenek olyan dolgok, amik szintén nem illeszkednek úgy bele a tudományos világképünkbe, hogy mindent meg tudjunk magyarázni. Nincsenek irracionális elemek ebben az életben? Amikor az orvos széttárja a karját, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy miért gyógyult meg. Ilyen is hallottam, hogy azt mondjam, eltűnt a daganat. És ezt nem tudom megmagyarázni. Amikor a keresztény orvosok a vizsgálat meg a műtét előtt imádkoznak. Mert rájönnek arra, hogy mi gyógyítunk, de a gyógyulást az egyedül Isten adja. És ilyen irracionális elemnek tűnik az a világi ember számára, noha vannak olyan jelenségek, amik azért egyre divatosabbak, hogy megjelent egy angyal. Azért mondom, hogy vannak olyan jelenések, vagy jelenségek, amik mostanában divatosak, valamiféle új misztika, meg babonaság, meg a láthatatlan világgal való foglalkozás során vannak ilyen üzenetek, angyalt láttam. Hát testvérek, valaki angyalt látott, nem mindegy, hogy milyen angyalt látott. Vannak bukott angyalok is, meg vannak engedelmes angyalok is. Tehát ha a láthatatlan világ valahogy jelez, az nem biztos, hogy Isten maga jelzett. Na de ilyen irracionális elemnek tűnik az, hogy és leszállt az Úr angyala a mennyből, nagy földrengés támadt, elengerítette a követ a sír szájáról, és ez már racionális dolog, rájut arra. Egy olyan nagyon szép kép, hogy ott ül az angyal az elengerített sírkövön. De hát ilyen nem könnyen megmagyarázható dolgok voltak az Úr Jézus életében is, a halála előtt is, amikor ő kijelentett, hogy az én atyám az Isten. És tudjuk, hogy ő az Isten fia volt. Vagy amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy kijöttem az atyától, jöttem erre a világra, és utána visszamegyek az atyához, az ő világába. Tehát ez is magyarázhatatlan, irracionális elem, de a halottak feltámasztása is. Amikor Jézus feltámasztotta a Lázárt, aki 4 napig már sírban volt, és Jézus kihozta a sírból, mondták, ez nem lehet igaz, de hát ott ült a Lázár közöttük, és sokan azért jöttek Jézus közelébe, hogy lássák azt az embert, akit az Úr Jézus feltámasztott. Ilyen irracionális elem volt az, hogy a démonok valahogy jeleztek. Olvassuk a beszámolókat, az újszövetségi történeteket. Azért nagyon gyakran találkozunk ilyen démoni betörésekkel, a gadarai ördöngös történetével, amikor a túlvilág valamilyen módon jelez. Aztán ilyen irracionális elem az is, amikor mi meghalunk. Ezt se tudjuk igazából megmagyarázni, az a titok, amikor ezt szeretünknek elengedjük a kezét, és hogy mikor megy ki belőle a lélek. Egy sereg olyan dolog volt, és van, ami életünkben, ami nem magyarázható meg. És ezért nehéz azokról is beszélni, meg így a hit dolgairól is. A Biblia szerint pedig egyértelműen van egy látható világ, és van egy láthatatlan világ. Ezt egyre inkább sejtik az emberek most, ugye a materializmus halála után egy ilyen misztikus nyitottság ébredt fel az emberekben. De van egy látható világ a Biblia szerint is, és egy láthatatlan világ is. És a kettő valami nagyon különleges módon kapcsolódik egymáshoz. Hát vannak az életünkben, a látható életünkben láthatatlan dolgok, amik átszövik a láthatót egy olyan egymásba fonódottsággal, németül így mondják, Einanderre van ez, hogy mindenhol ott van mind a kettő. És ezen felül, a látható és láthatatlan világon felül van az Isten világa, ami több, mint a láthatatlan világ, mert azt mondja az egyik régi hitvallás, hogy hiszek Istenben minden láthatónak és láthatatlannak a teremtőjében. És van egy, ez fönt, és van egy lenti világ, az pedig az, amit pokolnak nevez a Biblia, az ördögnek a világa. E kettő, akár az isteni, akár az démoni, az fönti vagy a lenti, pedig a láthatatlan világunkon keresztül kapcsolódik bele a mi látható életünkbe. E kettő a földünk köz tartozó láthatatlan részen át jön át a látható mindennapi életünkben, ami megszabja a döntéseinket, útjainkat, beszédünket, lelkivilágunkat. És mi történt tehát húsvétkor? Az, hogy volt itt valaki a földön, itt élt 33 évig Krisztus, aki több volt, mint a földön bárki. És a természete szerint is egészen több volt és más volt, és ezért nem maradhatott benne a halálban sem, mert ő az Isten fia volt. Ez így mondja a Biblia, hogy lehetetlen volt a halálnak őt fogva tartania. Vagyis volt itt a földön valaki, a Jézus Krisztus, aki az Isten fia volt, aki Isten, bár emberi természetben volt, de ő mégis Isten volt, és így természeténél fogva nem lehetett elképzelni, hogy ő len maradjon. Lehetetlen volt, hogy ő fogva tartsa a halál, és olyan ez, hogyha egy képet használjuk, mint a fa, az följön a víz színére, vagy a labdát benyomom a víz alá, egy kicsit alatta van, utána kiugrik onnan. Egyszer lehetetlen volt az élet fejedelmének bennmaradni a halálban. Ezért harmadra fölpattant a sír, és Jézus kijött és él. Vagy úgy is mondhatom, hogy az történt húsvétkor, hogy Isten feltámasztotta őt egy a földi erőknél, mindennél nagyobb erő lépett ott működésbe, szemben mindazokkal a tényezőkkel és erőkkel, fizikával és kémiával és biokémiával, ami a halált jellemzi, talán megfordított történetek léptek életbe, egy felülről való új törvények jelentek meg, vagy felfüggesztett bizonyos törvényszerűségeket, és így történt, hogy mert szent tested meg nem rothadott. 3 nap után éppen kijött Jézus egy új dicsőséges testben a halálból. Mert Isten hasonlít egy olyan, már bocsánat, ha csak ilyen képet mondok, hasonlítható egy olyan fizikushoz, vagy kémikushoz, vagy biológushoz, aki más laborokban professzor, mint mi, mert az Ádám bukása óta, amióta a bűn bejött ebbe a tökéletesen megteremtett világba, az itteni laboratóriumi munka elromlott, jelképesen beszélve, mert a bűneset után olyan törvényszerűségek léptek fel, amik a halálban olyan nyilvánvalóak, és most Isten a bűneset előtti törvényszerűségeket lépteti életbe, és Jézust visszaadta, az életbe visszahozta, a húsvét fénye beragyogott a halál sötétségébe, és Krisztus feltámadott, visszaköltözött az élet az ő földi testeibe, bizonyára nyújtózkodott egyet, és azt mondta, most felkelek, most feltámadok, Ézsaiás 33:10. Összehajtotta a lepedőt, és rendbe tette a fejalját is. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor a tanítványok odaértek és benéztek a sírba, akkor nem csak azt láttak, hogy üres a sír, hanem a lepedő össze volt szépen hajtva, és glédába lerakva oda. És a fejkendő is össze volt hajtva, és le volt oda téve. A gyerekek elszörnyednek, amikor mondom a gyerekórán, hogy hát nem úgy hagyta ott az ágyát az Úr Jézus, mint hogy mi szoktuk reggel ott hagyni. Ő a rend Istene. És kijött egy csodálatos új életre, ami 40 napig még itt a földön volt, megdicsőült testben, és sokféleképpen megmutatta magát. És ez a különleges esemény történik majd meg akkor is, amikor a világ végén eljön a feltámadás, amikor eljön az Isten országa a maga törvényeivel és a maga szabályaival, amikor a sírok felpattannak, amikor a tenger kiadja a halottakat, amikor az elhamvasztottaknak a teste ismét összeáll, amikor a szorró parcellában szétszórt atomok és molekulák visszatalálnak egymásra, és az ember ott áll majd Isten előtt, és számot ad arról, hogy mit cselekedett, jót vagy gonoszt. A hívők pedig egy boldog, romolhatatlan testben állnak az Úr előtt, mint ahogy az ének mondja. Sőt, hiszem, hogy e tört cserép edény lent még egyszer épp. Ez történt húsvétkor. Másodszor pedig beszélek a húsvéti félelemről, és harmadszor a húsvéti örömről. Tudnélik, húsvétkor a félelem is megjelent. Többször is előfordul az, hogy a félelem megjelent, így például az őrizők a tőle való féltükben megrettentek. És olyanokká lettek, mint a holtak. Hát a húsvét öröméről szoktunk beszélni, de a húsvét félelméről is kell beszélni, mert bizonyosan jelen volt. Egyrészt azért volt ott a félelem ezeknek az őröknek a szívében, mert már alapból napok óta félelmetes dolgok töltötték be őket, mert félelmetes dolgok történtek azokban a napokban. Félelmes események. Már csak ezek a természeti jelek, az, hogy nagypénteken 3 órás sötétség volt, délben 12-től 3-ig, miközben a föld megmozdult a lábuk alatt. És miközben a sziklasírok felpattantak. Azt mondják, hogy ez a sötétség, ez a 3 órás sötétség, ez az egész földön volt, ezt mondja a Biblia, hát, hogy ezt nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de az egyiptomiak följegyezték, az egyiptomi csillagászok, hogy ebben az időben Egyiptomban is 3 órás sötétség volt. Ezek félelmetes dolgok voltak. Félelmetes esemény sorozatok. És ezek nem csak nagypénteken voltak, hanem ezután sokszorozódtak, mint hogy Stalker, a híres nagy angol írás magyarázó a könyvében, elmondja azt, hogy a templom keleti ércskapuja felpattant, valami hagyományra hivatkozik, és így mondja. A templom keleti hatalmas ércskapuja felpattant, és egy kiáltás hallatszott, menjünk innen ki, menjünk innen ki. Ilyen félelmetes események voltak a pogányok világában is, ahol szintén Stalker írja, hogy hajósok a tengeren egy iszonyatos, különös hangot hallottak, valami félelmetes sóhajtást és dokogást, és egy hang, mintha azt mondtam volna, hogy meghalt a nagy pán. Ami természetesen egy vallástörténeti magyarázatot igényel, és egy vallástörténeti zavart jelent, ami volt a pogányoknak a szívében, de az biztos, hogy a láthatatlan világban is valami érdekes, kozmikus esemény történhetett, hogyha még ezek a babonás, keleti és különféle misztikákban élő emberek is ezt érzékelték. Tehát volt húsvéti félelem, mert ezek félelmetes nagy dolgok voltak, amik húsvétkor történtek, már csak az önmaga véve, hogy Isten belavatkozik a dolgokba, és megrázza ezt a földet, és a nap elsötétül. De hogy miért féltek ezek az őrizők? Mert az őrizőkről mondja kimondottan a Biblia, hogy olyanok lettek félelmükben, mint a halottak. Megrettentek. Hát először azért féltek ezek az őrizők, mert nem voltak megváltott emberek. És tényleg félelmetes dolgok vannak ebben az életben, és még jönnek félelmetes dolgok, amiket talán meg is érünk. És annak van igazából félni valója, aki nem megváltott ember. Akinek nincsen élő Krisztusa, akinek nincsen megváltója. Aki nem mondhatja ezt, hogy Isten az én erősségem és kővárom. Aki nem mondhatja ezt hogy Isten az én édes atyám és szeret engem, és minden, ami történik, az én javamra fog szolgálni, mert engem az ördög mindenhatalmában megszabadított és megőriz, és egy hajam szála sem esedik le a fejemről, aki ezt nem tudja elmondani, az fél. Természetes, hogy félelem van a szívében. Ezek az emberek nem voltak megváltott emberek, ezért féltek. Azért is féltek, mert ők tudták, hogy van feltámadás. Hiszen elmennek és elmondják a főpapoknak mindazt, ami történt. Tehát ott voltak és látták az angyalt, hallották azokat a hangokat, látták, hogy a kő el van hengerítve, látják, hogy hogyan pattan szét az a pecsét. Mert a hatóság lepecsételte a sírkövet, hogy ide soha senki ki nem jöhet. Illetéktelen kezek ezt fel nem tárhatják, és szétpattan a hatóságnak a pecsétje. Semmit nem tehetnek, megrettennek. És tudják, hogy van feltámadás, mert ott van az angyal, és az angyal elmondja azt, olyan nyelven mondja, amit az asszonyok értenek, és ők szintén zsidó emberek értik. Nincs itt, mert feltámadott, amit megmondott a ti nektek jó előre. És menjetek, és meglátjátok őt Galileában. Tudják, hogy van feltámadás, és hogyha van feltámadás, akkor akit ő keresztre feszítettek, él. Akit mi csúnyán bántalmaztunk, egyszer maga elé állít bennünket. És számot kell arról tennünk, amit cselekedtünk, jót vagy gonosz. Hát persze, hogy fél az ember, ha már tudja, hogy van feltámadás. Mert a feltámadáskor oda kell állni Isten elé, és könyvek nyitatnak meg. És a cselekedetek könyve, és megítéli az Isten azokat az embereket azokból, amik a cselekedetek könyve le vannak írva. Tudják, hogy feltámadás lesz, és várják a feltámadást. Mi lesz akkor az ítéletkor? Nagyon szép ajándékot kaptunk a gyülekezettől. Feleségemmel együtt kimondtuk Rómában. És ott láttuk a történelmi nyomokat, és a pápáknak az életéről is sok mindent megtudtunk. Azt is megtudtam, hogy az egyik legistentelenebb pápa, a 6. Sándor, a Borgia pápa, nem is került a többi pápa mellé. Tehát saját hit sorsosai is azt mondták, hogy ne kerüljön oda a többi pápa mellé. Van, melyik spanyol templomban nyugszik. Iszonyatosabb orosz ember volt, és egy katolikus történetírója azt mondja, ott fekszik 6. Sándor, és remegve várja a feltámadást és az ítéletet. Mert aki nem megváltott ember, és tudja, hogy van feltámadás, az fél. És a bennük levő húsvétkor levő, akkor kezdődő félelemmel kapcsolatban, hogy a harmadiket is elmondhatok, azért félnek, mert kiderül a hazugságuk, hogy kiderül, hogy ők hazudtak. És ez egy olyan durva dolog, hogy erről külön kell néhány szót szólnom. Hogy féltek, hogy nehogy kiderüljön a hazugságuk. Mert mi is történt? Azt történt, hogy megrettenve föltápászkodtak a földre, és elmentek a főpapokhoz. És elmondtak mindent, ami történt. Elmondták az angyalt, a szétszakított pecsétet, a követ, meg az asszonyokat, az húsvéti hírt és üzenetet, hogy Jézus feltámadt. Akit mi keresztre feszítettünk, az él. Isten visszaadta neki az életet. Ezt elmondták. És akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy és egybe gyülekeztek a vénekkel együtt, és tanácsot tartottak. Ez azt jelenti, hogy a Szinedrion, ez a 70-es tanács összeült. Összehívták az egész tanácsot, ez pedig főpap nélkül elképzelhetetlen volt. Tehát ott volt Kajafás, és ott volt Annás is. Annás a főpap és az apósa. És így hoztak egy határozatot. És megbeszélték ezeket a dolgokat. A két kulcs szereplő ott lehetett, Annás és Kajafás. Munkácsi Mihály a híres trilógiájában megfestette Krisztus kereszthalálát, és a Golgota című festményében egy külön helyen látjuk egymás mellett Kajafást és Annást. Majd nézzük meg ezt a képet. Miután Krisztus már keresztre feszítették, utána a tömeg lassan oszlik. Ez az a kép, ahol egy lovas a képnek a bal oldalán ott áll, és visszafordul, és néz Krisztusra, és a két arc ugyanaz. Nem erről akarok beszélni, hanem ez a két ember, Annás és Kajafás. Akiken volt a legnagyobb felelősség, azok egymásra néznek, mint a valami nagyon fontosat mondanának egymásnak. És akkor hazamentek, és írtak egy levelet. Ezt a hagyományt ismerhette Munkácsi, hiszen úgy festette meg ezt a két embert, hogy ez valódi hagyományt lehetett a zsidóknál. Annás és Kajafás, a két vezető írtak egy levelet, és azt írták. A mai nap keresztre lett feszítve egy Jézus nevű ember, aki magát Mesiásnak tartotta. Ha a híre eljut hozzátok, ne higgyetek neki. És ezt a levelet elterjesztették, elküldték mindenhova. És ez a levél az, ami a zsidóság, a szétszórt zsidóságnak az egész történetét, történelmét követte, legalábbis 1638-ban ez a levél, vagy annak másolata a németországi Wormsban volt megtalálható. És mindezt onnan tudom, hogy Nádudvari Péter, a nagy százszárosi ige hirdető a 84 prédikációjában a 135. oldalon elmondja saját megtapasztalását, hogy kint járt Németországban a Frankfurt am Mainban, a Main melletti Frankfurtban, ahol nagyon-nagyon sok zsidó ember élt. És megkérdezte a protestáns lelkészt, egy hugenotta menekültet, hogy ennyi zsidó ember van, hát nem kínáljátok meg őket az evangéliummal? Nem hívjátok őket az Úr Jézus Krisztushoz, hogy megtérjenek, hogy üdvösségük legyen? De azt mondja, igen. És miért nem térnek meg? Na, amikor már majdnem megtérnének, akkor előhozzak egy levelet, amit Wormsból kaptak, amit Annás és Kajafás írt és szubszkribált, és ezt írta, hogy ha ez a hír eljut hozzátok, ne higgyetek ő neki. Ez persze egy hagyomány, és mi azért a hagyományokkal eléggé óvatosak vagyunk, de valami alapja azért ennek lehetett, noha ez nincsen benne a Bibliában. Az viszont benne van, hogy a Szinedrion összeült, és ott van a főpap és az előző főpap, és azok, akik Jézus ellenségei, megoldják a kérdést. A következőt olvassuk. Egybe gyülekezvén a vénekkel együtt, ez a tanács, a főpapok is írást tudok, tanácsot tartottak, és sok pénzt adtak a vitézeknek, és ezt mondták. Mondjátok, hogy az ő tanítványai odajöttek éjjel, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Ezután ezek a őrök kimentek, zsebükben a sok pénzzel, és elhíresztelték a zsidók között ezt. Ezt az információt elterjesztették. Azt mondja Máté, aki nem sokkal ezután írja, hogy a mai napig ismert, tehát még tartotta magát ez a hír, ez az információ, ez a hazugság. Nos, miért féltek? Nehogy kiderüljön a hazugság. Különben itt érdemes még egy percig megállni, tudnilik, egy ilyen sorozatot találunk itt, sorba állnak itt ezek a dolgok. Először van valaki, aki ezt az ötletet megfogalmazza, elmondja. A második láncolat, akik ezt a hírt átveszik, és felvállalják, hogy hirdetni fogják. A harmadik csapat pedig, akikhez eljut ez a hír. Tehát úgy kezdődik, hogy egy ember hoz egy ötletet, egy határozatot, és ezt mindenáron szét akarja szórni a nép között. Különben nagyon érdekes, hogy egy érdekes tanítás vagy üzenet hogyan jut el az emberekhez. Egy ember kitalálta, egy filozófusnak van egy nagy gondolata, a kis elefántcsont tornyában ott valamit kitalál, aztán hogyan tudja népszerűsíteni, hogy megy le egy filozófiai tanítás a nép közé. Ugyanígy van egy ötlet, egy gondolat, a Jézus feltámadásával kapcsolatban, ezt valaki végig gondolja, az, aki nem akarja keresztény értékeket, az végig gondolja, aki nem akarja, hogy a Jézus uralma vagy gondolkozás az első térbe kerüljön, előtérbe kerüljön, és ezért ezt a hírt el kell terjeszteni. Keres embereket, akik ezt a hírt el fogják vinni, és hogy vigyék, ezért sok pénzt kapnak. Hogy ez a sok pénz mi volt, ezt nem tudjuk. Ezt a Biblia nem jegyzi fel. De az biztos, hogy sok pénzt kaptak, és ezek az emberek valamilyen módon meg voltak fogva, és vitték magukkal ezeket a dolgokat. Akiket megtanítottak, ezt olvassuk, azok elmentek, akik már meg vannak fizetve, azok viszik ezt a hírt, és amellett meg is vannak fogva, valami oknál fogva, mert mondják, és hogyha a Pilátushoz eljut az, hogy mi történt, akkor mi kimentünk titeket. De hogyha nem teszitek azt, amiért pénzt adtunk titeknek, akkor nem fogunk titeket kimenteni a Pilátus előtt. Summa summarum. Ezek az emberek félelemmel megkötözött emberek voltak. Amellett, hogyha kiderül ez, ami szemen szedett hazugság, mert az volt, akkor mindenféleképpen a bajba kerülnek, mert azt híresztelik, hogy amíg aludtak, addig ellopták a Jézus testét. Hát, hogyha aludtak, akkor honnan tudják, hogy ellopták a Jézusnak a testét? Ha pedig nem aludtak, akkor miért nem őrködtek? Tehát mindenféleképpen csapdába kerültek ezek az emberek. És ezért terjed a hír, és az embereket befolyásolja. Tehát láthatom ezeknél a dolgoknál, hogy van bizonyos húsvéti félelem. Mert ugye nem voltak megváltott emberek, mert tudták, hogy van feltámadás, és nehogy kiderüljön a hazugság, és ők hazugságban élő emberek voltak. Akik hazugságban élnek, azok félnek. És végül, Leti, ne féljetek. a húsvéti örömhír. Hiszen mi azért vagyunk együtt, hogy a húsvétnak örvendezzünk. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. A gyermekek is azt mondták, hogy örvendezzünk, mert Krisztus feltámadott. Miért nem kell félni mi nekünk, és miért örvendezhetünk helyette? Tudnilik, ennek a résznek a másik oldalán azt találjuk, hogy az angyal odafordul az asszonyokra, és azt mondja, de ti ne féljetek. Nem az őröknek mondja, hogy ne féljetek. Láthatjuk, azok nem is mondhatta volna. Az asszonyok mondja, hogy de ti ne féljetek. És miért nem kell félni az asszonyoknak? Azért, mert ők megváltott emberek voltak. És aki megváltott ember, annak a húsvét az nem egy félelmetes üzenet. Az nem egy elrettentő hír. Aki megváltott ember, annak a nekünk keresztényeknek a legnagyobb jó hír az, hogy Jézus feltámadott, hogy Jézus él. Mert a megváltott emberek a Jézuséi, és azt támad fel, aki őket megváltotta. Mert ők a Krisztushoz tartoznak. Az angyal így érvel. De ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Tehát ti a megfeszített Jézussal való kapcsolatban vagytok, és én ma már így mondhatom, hogy miután megértettük, hogy a Jézus Krisztus a kereszten megszerezte az üdvösségünket, kifizette az adósságunkat, ezért már nem kell félnünk. Mert per crucem ad lucem, a kereszten keresztül megy a dicsőségbe az út. Előbb meg kell érteni, hogy miért halt meg az Úr Jézus a kereszten. Előbb le kell tenni a nagypénteken, vagy a nagypéntek üzeneténél a bűneinket a Krisztus kereszténél, hogy többet már ne terheljen bennünket, már nem rajtam van az az átok, hanem ő rajta volt, mert ezért halt meg ez a helyettes áldozat, amit ő megszerzett, ami miatt elmondhat, hogy már nincsen semmi károsztatás rajtam, és én az Isten gyermeke vagyok, nem kell félnem a feltámadás napján, mert a jobb keze felé állít. Nem kell félnem, mert nem a cselekedetek könyvét fogja kinyitni, hogy rám olvassa, a fejemre olvassa a bűneimet, hanem kinyit egy másik könyvet. Ez az életkönyve, mert két könyv lesz. Lesz a cselekedetek könyve, lesz az életkönyve. Az életkönyve a bárányé, a megváltó Jézusé. Azoknak a neve van beírva, akikért az ő drága életét letette. Azoknak az élete van odaírva, akik az Úr Jézust elfogadták, uruknak tartották, akik igazán genuin keresztjének voltak, akik valóban megértették az egésznek a lényegét. Azért ti ne féljetek. Kedves testvéreim, ne féljetek, ha a megfeszített Jézus Krisztust keresitek. Mert aki meghalt, életetek fel is támadt. Nem egy halott megváltónk van. Nem olyan ez, mint az összes többi vallás, hogy a nagy vallás alapítók mind meghaltak. Ott van a Mohamed is meghalt. Ott van a Buddha, az is meghalt. A Konfuciusz sem él. Egyik sem él. Krisztus él. A megfeszített Jézust keressük, aki feltámadott húsvétkor. És ő a mi Urunk. Azért se kellett félni, és azért örvendezhettek, ilyenkor felszabadul az ember a félelem alól. Mert ők nem a hazugsághoz kötődtek. A hazugság az, hogy Jézust egyszer ellopták, hogy nem támadt fel. Az igazság az, hogy Jézus él, valóban feltámadt. És ez a mi feltámadásunknak is a bizonyos záloga. Hát ezért nem kell félnünk a haláltól sem. Nem hagy bennünket a sírban. Onnan kihoz. És az élet erői erősebbek lesznek, mint a halálnak az erői. Ezért örvendezzünk. Örvendezzünk, mert már nincs a szívünkben az a félelem, ami az örömöt megrontja. Örvendezzünk, mert az hazugságból semmi sincs az igazságban. És mi az igazságban élünk, abban az igazságban, hogy Krisztus feltámadt és él. És örvendezünk, mert tudjuk, hogy a mi megváltónk él, és majd a porunk felett megáll. És így énekelhetjük majd a 348. dicséretünk második és harmadik versét. Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk, mert ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn, isteni erejével, hathatós érdemével. Amen. A 348. dicséret második és harmadik versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, Te a szíveket látod, vizsgálod, és mi most nem is akarunk semmit előtted elrejteni. Egyszerűen belekerültünk a igének a kohójába is. A Te gondolataid át és átjárnak bennünket, és itt vannak a mi gondolataink, amik talán tiltakoznak, vagy értetlenkednek, meg olyan erőtlenek. Meg sok kavar van a mi szívünkben. Te tudsz rendet tenni, és ezt teszed is, miközben az igével foglalkozunk. Köszönjük a Bibliának, a te beszédetnek a hatalmát és erejét. Köszönjük azt a tőled való logikát, és sok-sok talán számunkra ismeretlen gondolatfűzést. Köszönjük, hogy az át és át van hatva olyan erőkkel és titkokkal, amik nem ismerősek ebben a profán életben, de köszönjük, hogy belekerült mindez a mi szívünkbe, lelkünkbe és gondolatainkba. Köszönjük, hogy a te lelkednek van egy ilyen munkája, hogy az igazságot felragyogtatja és meg is magyarázza, és egyre több dolgot értünk. És a lelkednek van egy olyan munkája is, ami a szívünket úgy felmelegíti, hogy tudjunk téged jobban szeretni, hogy ne legyen közömbös a mi szívünk, hanem a szívünkből is tudjunk téged szeretni. És hogy ezek a dolgok is az első helyre kerüljenek, és ezek legyenek azok, amikből kiindulva nézzük az életünknek a dolgait, és így van remény arra, hogy megoldást kapunk nehéz kérdéseinkben. Így van remény arra, hogy tovább tudjuk járni ezt az utat. Így van remény arra, hogyha nagy veszteségek értek is, mégis tovább tudunk haladni, és pótolsz sok dolgot, és kárpótolsz egy sereg dolgot az életünkben, és odász mellénk, és sokkal többet azt, mint mi ezt el tudnánk képzelni. Köszönjük, hogy ezek a lelki dolgok áttevődnek a mi testi életünkre, a pszichénk életére, a gondolatainkra. Köszönjük, hogy a hitnek a dolgai azok megvalósulnak a mi életünkben, beszédünkben, családi életünkben, szeretteinkkel való kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy élő Urunk vagy, akire mindig számíthatunk, akihez oda fordulhatunk, és világosságra hoztad az életet és a halhatatlanságot, és mert elkezdődnek azok az erők, és elkezdenek azok az erők munkálkodni bennünk, amik a halállal sem szűnnek meg, hiszen ha az örök élet ma a szívünkben van, akkor ez a halál pillanatában, ami csak beteljesedik, egyre többet és többet adsz a tieidnek, mint átváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint a te lelked által. Köszönjük, hogy így lehetünk, így válhatunk húsvéti gyülekezetté. És köszönjük a húsvéti örömöt, hadd töltsön be ez bennünket. Szeretteink között húsvét ünneplésekor. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ígéretünk szíven az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik kívánnak élni a szent jegyekkel, az éneklés alatt maradjanak bent, és majd járuljanak a szent asztalhoz. Holnap 10 órakor szintén Isten tiszteletet tartunk a hátsó teremben. A 10 órás Isten tisztelet keretében szintén az úrvacsora közösségével élhetünk. Az előttünk levő héten a keddi bibliórát, a dolgozó bibliórát megtartjuk. A csütörtöki bibliórát viszont nem tartjuk meg, mert szerda csütörtök pénteken Mátraházán egy lelkész konferencián veszünk részt. Pénteken a presbitér bibliórát nem tartjuk meg, helyette a következő vasárnap délután 3 órakor egy presbitéri gyűlést tartunk. Az elmúlt héten eltemettük Megyeri Béla testvérünket, aki 82 éves korában hunyt el, a 42. Zsoltár szavaival vigasztalt bennünket Isten, és beszéltem arról a szomjúságról, ami az ember lelkében feltámadhat az élő Isten után. Isten dicsőségére húsvéti adományokat helyezhetünk ki a erre kihelyezett kis persejes ládába. Köszönjük a testvéreknek valamennyi adományukat. Mint tudjuk, a gyülekezetek mind önerőből élnek. Tehát az, hogy a nagy egyházak, így a rendfenntartású egyház is a nagy állami támogatást kap, ez arra van, hogy azt a rengeteg intézményt, amit fenntart az egyház, állami intézményt, oktatási intézményt fent tudják tartani, illetve a munkát el tudják végezni. És így a templomok karbantartására is. De egy helyi gyülekezet abból él, amit a testvérek összeadnak. Tehát, hogy itt van lelkész, hogy itt szól az ige, hogy keresztelés van, konfirmáció, temetés, gyülekezeti élet, ezt a testvéreknek az adománya biztosítja. Mi ezek a nagy pénzekből semmit nem látunk ilyen vonatkozásban. Legfeljebb úgy, hogy a gyermekeinket küldhetjük ilyen egyházi iskolákban. Ezért köszönjük a testvéreknek minden adományukat. És a hirdetések végén egy nagyon kedves eseménynek vagyunk tanúi. Tudnélik, itt van közöttünk Lipcsei Gézáné testvérünk, Ica néni, aki A tegnapi nap, illetve ma töltötte be a 102. életévét. Hát tegnap töltötte be, de az anya könyvvezető azt mondta, hogy az a pár óra már nem számít, inkább legyen április 1-én. Ugye így volt? És szeretettel köszöntjük, kérem szépen Gondnok urat, hogy egy csokor virágot adjon át ő neki. Nagyon nagy öröm, hogy Issza néni közöttünk van, és hogy együtt úrvacsorázhatunk. És hogy ha nem is él itt a Vekere telep területén, szoktuk meglátogatni, és most pedig Isten áldását kívánjuk az ő életére. A 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Ahem.